Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Panamába utazunk, Közép-Amerikába az elkövetkezendő egy órában a mai szombaton. A műsor második felében majd a Panama csatornáról hallhatnak érdekességeket, a Panama csatornával kapcsolatos vitákról, arról, hogy most vajon mi lesz, tényleg az amerikai hajók, a hadihajók, vagy a kereskedelmi hajók is ingyen mehetnek majd át, egyáltalán miért mehetnek ingyen, ki építette ezt a csatornát. Nagyon érdekes kis történelmi fél óra lesz szerintem, hiszen elmesélem majd önöknek, hogy mikor kezdődött egyáltalán ez az egész, hogyan vetődött fel még a spanyoloknál annak az ötlete, hogy egy utat készítsenek, aztán hogyan született meg a vasútvonal, hogyan lett később egy csatornatársaság Suez után francia kézben itt, hogyan akartak nikaraguai csatornát az amerikaiak, aztán hogyan kapta meg végül az Egyesült Államok magát a csatornát, és hogyan és mikor adta át Panamának, és vajon milyen jogosítványai vannak, még vannak egyáltalán, és hogy miért fontos, erről is szó lesz. Úgyhogy izgalmas műsort ígérhetek. Most azonban a műsor első felében megnézzük, hogy ha egy átlagos turista Panamába utazik, akkor vajon mit néz meg, milyen érdekességek jellemzik ezt az országot. A hivatalos neve Panamai Köztársaság és Közép-Amerika legdélebbi állama, ugye természetes hidat képez Dél- és Észak-Amerika között. Costa Rica és Kolumbia határolja, a Karib-tenger az északi partjainál, a déli partjainál, meg a Csendes-óceán, de hát a Karib-tenger, azt tudjuk jól, hogy egy kis melléktengere az Atlanti-óceánnak, tehát mondhatjuk, hogy összeköt két óceánt. Panama város, Panama City a legnagyobb városa Panamának. Az ország lakosságának csak nem fele itt él, és amikor egy turista megérkezik, akkor azt mondja, hogy te jó ég, hát egy kicsit hasonlít ez New Yorkhoz, Hongkonghoz, Shanghaihoz, valóban hatalmas felhőkarcolók, nagyon jól kinéző városközpont, így modernnek tűnő városközpont, és ehhez képest egyébként nagyjából 2 millióan élnek itt, egész Panamában több mint 4 millióan, 4,5 millióan lehetnek az itt élők. A területe az 78.200 négyzetkilométer, vagyis kisebb, mint Magyarország, Panama, és van ugyan helyi pénz, de az amerikai dollárt használják. Ez egyébként nem egyedüli jelenség, hiszen Ecuadorban is amerikai dollárral fizetnek, de a Bahama-szigeteken is amerikai dollár van, és jó pár helyen azért, főleg amiatt, hogy egy kicsit érezzék, hogy van ilyen is, van helyi fizetőeszköz is. Arubán is használják az eurót, és mellette van arubai florin. A Bahama-szigeteken van amerikai dollár, amit használnak, és van bahamai dollár, és itt pedig Balboa van még az amerikai dollár mellett. De a valóság az az, hogy túlnyomó többségében az amerikai dollárt, meg az eurót, tehát ezeket a fizetőeszközöket használják nem csak az elszámolásban, hanem mindennapokban. Egy kicsit talán az öntudat miatt papíron léteznek még hivatalos pénzek ezekben az országokban. Elsősorban azért amerikai dollár itt is, vagy éppenséggel Ecuadorban, vagy a Bahamákon a fizetőeszköz, mert ez biztosítja azt a fajta stabilitást, ami azért nem mindig adott, hiszen látjuk, hogy Argentinában például volt olyan időszak, amikor 100-150-200%-os volt az infláció, és előfordult az, hogy mire valaki megkapta a fizetését, már negyed annyit ért olyan is egy argentin időszakban, tehát kétszer ment csődbe például Argentina. Ecuadorban is óriási inflációk voltak, de aztán bevezették egy oldalon az amerikai dollárt. Emiatt folyamatos exportkényszerben vannak. Tehát ezért van az, hogy ecuadori nagyon sok banán, a legnagyobb banán termesztők, banán exportálók között van Ecuador. Ha megnézzük a rózsa például, nagyon sok magyarországi esküvőn meglévő rózsa, amik ott vannak az asztalon, azok Ecuadorban termettek, hiszen magas levegőt szereti a rózsa, tehát azt mondjuk, hogy holland rózsa, meg holland virág, hát igazából a hollandok kereskedők, és hozzák valahonnan a gyönyörű virágokat. De nem csak ebben a szegmensben, hanem mondjuk a kakaó termesztésben, vagy a kávé termesztésben, a tonhal tenyésztésben is, és a tonhal exportban is benne van a legnagyobbak között Ecuador, mert kell az amerikai dollár, hiszen nem tudnak ők csak úgy nyomtatni zöld hasút, az aprót, azt a fénypénzt, azt nyomtathatják, de ugye egyébként nem. És az is érdekes, hogy Panamában is az amerikai dollárt használják, és Egy ideig egyébként a Panama csatornának az a része, ahol a hajók közlekednek, meg maga a Panama csatorna rész is, az Egyesült Államok külbirtoka volt 1999-ig. És volt a Panama, és gyakorlatilag az országukat a csatorna elválasztotta, mert hogy az Egyesült Államoké volt, és aztán 99-ben visszaadták. De hát erről majd a műsor második felében mesélek. A spanyol gyarmatosítók megérkezéséig indián törzsek lakták a mai Panama területét, és utána pedig rengeteg spanyol ide települt. Volt olyan időszak, amikor máshonnan is jöttek, voltak itt még portugálok egy keveset, rövid ideig pár telepet a hollandok is csináltak. Tehát voltak ilyenek, de összességében főleg a spanyol uralom, meg az Egyesült Államok hatása határozta meg a mindennapokat. 1821-ben elszakadt Spanyolországtól Panama, és csatlakozott Nagy-Kolumbiához. Aztán 1903-ban Kolumbiától is végleg elszakadtak, az Egyesült Államok akkor már komolyan támogatta ezt az elszakadási törekvést, és 1914-ben elkészült a Panama csatorna, mondom arról majd nagyon-nagyon sokat fogok mesélni a műsor második felébe, mert rendkívül érdekes és tanulságos. Ma már a turizmus komoly bevételi forrást jelent, sokan érkeznek ide Panamába, és ha megnézzük azt, hogy egyáltalán milyen a föld tanilag Panama, akkor látjuk, hogy azért 700 méternél nem magasabb dombság borítja a kétharmadát Panamának. A Karib-tenger mentén van egy ilyen széles síkvidék, és itt vannak persze a népes települések, mert nyilván idejöttek rengetegen, és aztán vannak nagyobb hegyes részek is, 2000 méteres hegyük is van, meg trópusi erdő, és rengeteg túrát szerveznek, hegyvidéki túrát ide a turistáknak. Viszonylag biztonságos Panama, emiatt is érkeznek rengetegen, és lehet a hegyekben is túrázni, és mellette a tengerparton is lubickolni, tehát tényleg változatos lehet egy itteni kirándulás. Panama legmagasabb csúcsa a 3500 méteres Banu vulkán, inaktív, már nagyon régóta nem aktív, de azért vannak olyan vulkánok, ahol bizony még előfordulhat kitörés, bár az utóbbi időben erről nem hallottunk. Sok a folyó, Panamában több mint 150 folyó van, és három nagyobb tó is. A folyók többsége a Csendes-óceánba torkollik. Komoly vízi erőműveket is építettek, és az elektromos ellátást is részben vízi erőművel oldják meg. Az egyik tó táplálja a Panama csatorna zsiliprendszerét is, mert általában nem egy hatalmas nagy árkot ástak, és akkor összekötötték a két óceánt, vagy hát a Karib-tengert és az óceánt, de lényegében a két óceánt, hanem azt csinálták, hogy két tó volt, és akkor azokat kötötték össze egy picit, meg hát egy kicsit megváltoztatták a medret, és mellette pedig ástak ugye kettő darab vonalat, ugye két csatorna vonalat, 22 méteres először, és akkor ide olyan csodálatos zsiliprendszert tettek, hogy egyébként felemeli a hajókat a víz. De erről majd később, hiszen a Panama csatorna története annyira érdekes és legendás, meg a Panama kalap története is, hogy erről tényleg fél órát fogok mesélni majd a műsor második felében, de addig nézzük meg, hogy milyen az idő Panamában. Nos, egyenlítő jéghajlat van, trópusok világát idéző éghajlat, kicsi a hőmérsékleti ingadozás, emiatt aztán amikor jönnek a turisták, szinte biztos, hogy jól fogják magukat érezni, mert jó idő van. Decembertől májusig tart a szárazabb időszak, akkor szinte biztos, hogy minimális csapadék lesz, és az esős évszak pedig a többi, tehát májustól kezdve nyáron valószínűleg nagy csapadék lesz, és aztán utána még az őszi időszak is csapadékos, de decembertől így eláll az eső. Emiatt persze a legtöbb turista akkor érkezik, amikor viszonylag jó idő van. Októberben van a leghidegebb, hát azért ilyenkor sem kell a bundakabátot elővenni, mert hogy 26 fok körül a hőmérséklet, és aztán áprilisban meg meleg van, az azt jelenti, hogy 30-31 fokra készülhetünk nagyjából, a legszárazabb pedig a március. Panama azért is kedvelt, mert nem érik el a hurrikánok a partokat. Tehát a Miami környéki, New Orleans környéki rész, meg a Bahama-szigetek, itt tényleg rendszeresek a hurrikánok, és én magam átéltem a Bahamákon például egy hurrikánt, és más helyen is trópusi szeletnek hurrikánt átéltem, és valóban ez azért tényleg fel lehet rá készülni, de mondjuk egy október időszakban, amikor nem tudtam kimozdulni a szálláshelyről, hát nehezen élvezhető a Bahamai tengerpart, hogyha akkora szél van, hogy örülök, hogy egyáltalán nem dönti rám a szálláshelyemet. Tehát Bahamákon ez ugye nyilván negatív, de a panamai partokat nem érik el a hurrikánok. Van gyönyörű trópusi esőerdő Panamában, és vannak szavannás részek is, érdekes állatok, bár nagyon sokat csökkent az erdő területe, főleg azért, mert amikor építették a csatornát, akkor közel-távol azért ott mindent kiirtottak, úgyhogy azért környezetvédelmi szempontból ez sokat ártott, és az is érdekes, hogy nagyon-nagyon komoly erdős vidék volt, jelentős részét kiirtották, most meg rengetegen mennek azért, hogy a maradék esőerdőt megnézzék, és annyira ritka már, hogy csodaszámban megy. És hát itt aztán tényleg közép-amerikai tapírral találkozhatunk, ezzel a kis ormányszerű eleje van az állatnak, hát nagyon-nagyon aranyos, imádja a Fülöp a fiam. Akkor van eperbéka, az meg tényleg olyan színű, mint egy eper, egy kicsit narancssárgásabb egyébként ahhoz képest. Rengeteg kolibri van, egy kis minimadár. Aztán óriás kígyók, de jaguárral is lehet találkozni, meg cserepes teknősből bőven van. Nagyon sok nemzeti parkja van Panamának, és a turisták imádják ezeket. A fővároshoz, Panama városhoz könnyen látogatható nemzeti park is van, a Campana Nemzeti Park, itt a mocsárvilágot lehet megnézni, és Costa Ricával közösen is van egy hegyvidéki terület, ami szintén nemzeti park, de Panamának van szigete is, ami szintén védett, és nemzeti park a Panama csatorna üzemeltetéséhez szükséges vízgyűjtő terület is. Szintén nemzeti park lett a spanyolok által a földszoroson keresztül megnyitott út, annak a környéke is, és a gyarmatosítás korai szakaszából megmaradt még egy kikötő, ami kulturális virágörökség lesz, ugye a Portobello kikötő. Panama város közelében találjuk még a Soberania Nemzeti Parkot, és az ország legmagasabb hegye, ugye a kialudt vulkán, a Volcán Banyú Nemzeti Park, ez szintén védett. Úgyhogy bőven van világörökség, természeti örökség és minden más, és az is biztos, hogy Panama élővilága rendkívül fontos turisztikai vonzerő, hiszen elmehetünk trópusi esőerdőbe, megnézhetjük, hogy hol él a jaguár, óriás kígyóval is találkozhatunk, de ott van a felhőkarcolók virága a Panama városba, megnézhetjük a csatornát, tehát sokféle fajta pihenési formát választhatunk, és hát persze lehet pihenni is a partokon. A Panama név állítólag azt jelenti, hogy hal bőség, vagy pedig lepkebőség, vagy halban lepkében bővelkedő hely, de egy más elmélet is létezik, miszerint egy fáról, a Panama fáról kapta a nevét, ami 1969 óta az ország nemzeti jelképe, tehát lehet, hogy a Panama fáról kapta a nevét, de a távoli vagy nagyon messzi kifejezést is sokan úgy vélik, hogy a Panama név eredete, úgyhogy ebből a szempontból nincsen megegyezés a kutatók nyelvészek körében, de az biztos, hogy régi név, és átvették aztán a spanyolok, majd azt követően az ott élők ezt használták már, és hát az egész világ manapság már ismeri. A Panamából származik a panamázás kifejezés is, hogy miért? Nos, arról majd szó lesz a műsor második felében. Amikor idejöttek a spanyolok, akkor nagyon sok kis törzsi királyság volt, saját kormányzattal, saját kis hát hadsereggel, igazából csoportosulással, úgyhogy érdekes, hogy nem egy egységes területi kormányzat volt, hanem sok-sok apró kis törzsecske. Panama 300 évig a spanyol birodalom része volt, de utána Nagy-Kolumbia része lett, majd a jelentős részében az amerikai külbirtokot hoztak létre. A koncesszióról meg a Panama csatorna építéséről majd a későbbiekben mesélek. Nagyon sok a gyerek Panamában, a várható életkor sem túl alacsony, 72 év, legalábbis közép-amerikai mércével mérve, és a karibi oldalon kevesebben laknak, a csendes-óceáni partvidék viszont viszonylag sűrűn lakott. A lakosság 95%-a keresztény, és a népesség zöme 80% katolikus. Többségében a spanyol nyelvet használják, van egy helyi változata, ezt úgy hívják, hogy panamai spanyol. Második nyelvként viszont az angolt is sokan beszélik, főleg az Amerikai, az Egyesült Államok hatása miatt, meg hát a Panama csatorna miatt is. Még mindig használnak néhány helyen helyi nyelveket az őslakosok, de ez azért egy kicsit marginálisnak mondható. Mint meséltem már, Panama városban felhőkarcolókat találunk, magasépítésű házakat, az öböl mellett egymást érik a nagyobbnál nagyobb épületek, és egy modern város benyomását keltik. De vannak banánültetvények, rizs termesztőhelyek, cukornádat is termesztenek, kávé is megterem, de a garnéla rákot is exportálják. Valamennyi olaj is van, úgyhogy kőolaj finomítással is foglalkoznak. Mint meséltem, az amerikai dollár a hivatalos fizetőeszköz, de van balboa, ez a panamai balboa, amit tehát egy az egyben használnak, és igazából kicsit az öntudat miatt van, ugyanez, mint a bahamai dollár például. 1941-ben a Panamai Nemzeti Bank érméket bocsátott ki, és mellette bankjegyeket is. Bankjegyekkel ekkor foglalkoztak utoljára. Néhány napon belül ki kellett vonni ezeket a forgalomból, innen származik a 7 napos dollár kifejezés. Azóta csak amerikai dollárt használnak, és csak azzal foglalkoznak. Mellette pedig a nem bankjegyeket, azokat ugye balboaként használják, tehát van még egy ilyen kis helyi pénz, ami egy az egyben váltható a dollárral, de én csak azért hoztam, mert a bahamai dollárt is hoztam, hogy legyen otthon a gyűjteményemben, de a hétköznapi forgalomban bankkártya mellett szinte csak amerikai dollárt használnak a valóságban. Óriási kereskedelmi flottája van papíron Panamának, egyébként formálisan, mert hogy nagyon alacsony a bejegyzési díj, a munkaügyi jogszabályok pedig sok mindent megengednek, tehát itt azért az, hogy 12 órát dolgozunk egy nap, és a heti 7 napból hetet, az úgy nem baj annyira, tehát a munkaügyi jogszabályok nem annyira szigorúak, mint Európában, vagy mint az Egyesült Államokban, mert Európában szerintem azért jó pár helyen nagyon szigorúak, hát nem Ázsiában, Kínában a legtöbben a 7 napból 6-ot dolgoznak, és napi 9-10 óra az minden további nélkül működhet, sok helyen még a 12 is, tehát a munkaügyi szabályok, a munkavédelmi szabályok Európában rendkívül fejlettek, vagy kemények, hát attól függ, hogy most munkáltatói vagy munkavállalói oldalról nézzük. Minden esetre elnézőbbek a panamai jogszabályok, bár most azért szigorítottak egy picit, de még mindig olyan, hogy nincs vele gond, hogyha egy kicsit többet dolgoznak a kollégák, mellette pedig nagyon alacsony a bejegyzési díj, úgyhogy formálisan rengeteg flotta az panamai, rengeteg hajó panamai. De igazából aminek panamai a tulajdonosa, hát az nagyjából annyi, mint amekkora az ország nagyságából, meg gazdaság erejéből fakad, tehát nem túlságosan nagy, de hivatalosan ugye bejegyezve panamai zászló alatt rengeteg hajó van, de azért érdemes abba belegondolnunk, hogyha panamai zászlót látunk, akkor nem biztos, hogy az panamai, mert a világ összes tulajdonosa az előszeretettel használja a panamai lobogót. Sok kikötő van, a csendes óceán partján Balboa talán a legnagyobb, de az Atlanti óceánnál is Columbus, Colón körzetének egy része, ott van Mazanillo a kikötő, meg Kokoszóló, az is egy nagy kikötő, úgyhogy bőven van jó kis kikötő, ebben nincs hiány, hogyha itt akarunk a környéken hajózni. Háromszintű iskolarendszer van, magán meg állami iskolák is vannak, ingyenes az oktatás, és az általános iskola első része az 6 év, utána van középiskolai előkészítő, a második szint az a középiskola, ami itt 3 éves, és aztán jöhet az egyetem, meg a technikum, meg amit csak szeretnénk, úgyhogy komolyan odafigyelnek az oktatásra. Vannak helyi illemszabályok is, például az Egyesült Államokból érkezők azok szeretik elmondani, hogy hogyan állnak ők anyagilag, meg azért ott nagy szerepe van a pénznek, ott nem szégyelli valaki, hogyha gazdag, és nem is azt gondolják egy ottani gazdag ember kapcsán sokszor az USA-ban, hogy hú, hát honnan szerezte a pénzét, mint hát sokszor nálunk, hanem azt, hogy hú, milyen jól megcsinálta, akkor én is akarok egy kicsit tanulni tőle. Oroszországban is máshogy viszonyulnak ehhez. Nos, a Panama esetében azt mondják, hogy hát ne dicsekedjünk, mert a személyes tulajdonságok, az emberi tulajdonságok azok fontosabbak. Nem alkusznak, tehát nincsen ez az alkukultúra, ami például Észak-Afrikában jellemző, úgyhogy nem nagyon lehet alkudozni, és nem is szeretik, hogyha valaki a boltokban alkudozni próbál. Nem lehet egy partiból hamar hazamenni. hogyha azt mondják, hogy lesz egy parti mondjuk 6 órakor vagy 7 órakor este, akkor nyugodtan oda mehetünk 8-ra, 9-re, még 2 órával később is. Tehát egy partiba pontosan érkezni, hát nem Japánban vagyunk, kérem szépen. De az, hogyha mondjuk megérkezünk 8-ra, 9-re, és éjfél előtt elmegyünk, hát az hatalmas sértés. Tehát olyan 1 óráig, 2 óráig legalább tart egy buli, és hogyha rögtön elmegyünk, hát akkor úgy érzik, hogy ők valamit hibáztak, és akkor azt nem szeretik annyira. Vannak nagyon finom panamai ételek, vagdalt hússal és tojással töltött manióka megsütve, ez például helyi specialitás, de zöld banánt sósan esznek. Tehát a sós mangó, az is egy tipikus közép-amerikai, dél-amerikai furcsaság, mert én az éres mangót szeretem kis tejber is, ilyen sticky rice-szal Ázsiából, de hát itt meg sós mangót esznek, meg sós banánt esznek, és karikára vágják a sózott zöld banánt, és utána meg is sütik. De a banánt máshogy is eszik, például fahéjjal, meg olajban kisütött banánt, ezt a főző banánt persze. És szeretik még a tengerparti csodákat, a kókuszos rizs például, meg az apró kis tengeri rákos ételek, azok nagyon népszerűek. Van még helyi leves, amit általában tyúkból készítenek, egy tyúkhús leves, és ezt mindenféle zöldséggel bolondítják meg. De mondom, a banán, a sós banán, meg a sós mangó, hát ez az, amire azt mondom, hogy tényleg egyedi és érdekes. Vajon mi lesz majd a Panama csatornával? Kié lesz? Ki fogja ellenőrizni az itteni hajók áthaladását? Egyáltalán miért is, és hogyan építették meg a Panama csatornát? Ha valaki turistaként ellátogat Panamába, akkor mit érdemes megnéznie? Hova kirándulhat? Egyébek közt erről is lesz szó a mai műsorban. Ennek apropója az, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma bejelentette a héten például azt, hogy az amerikai kormány hajói nem fizetnek többé a Panama csatornán való áthaladásért. A vízi utat üzemeltető hatóság meg azt mondta, hogy de. Úgyhogy érdekes, hogy vajon itt mi történik majd. Minden esetre a Panama csatorna rendkívül fontos hajózási útvonal, hiszen ugye óriási kerülőutat takarítanak meg a hajók, és az amerikai elnök Donald Trump a január 20-ai beiktatási beszédében már bejelentette az Egyesült Államok igényét a Panama csatornára, és azóta többször el is mondta, hogy az Egyesült Államoknak kellene ellenőrzést gyakorolnia a fontos víziút felett. A Panama csatorna üzemeltetője pedig azt mondta, hogy nem változtatnak egyelőre a csatornán való áthaladás díjain és a jogosítványokon sem, de nyilván párbeszédekre készek. Hát nyilván a világ legerősebb hadseregével rendelkező országgal mindenki szívesen beszélget a legkülönbözőbb témákban, de az új amerikai adminisztráció szerint a fontos víziutat gyakorlatilag Kína működteti, ők így látják. Panama és Kína ezt az állítást egyaránt tagadta. Panama azonban ugye tényleg azért közel van az Egyesült Államokhoz, és majd mindjárt mesélek önöknek a csatorna építéséről is, hogy hogyan történt, mi történt, és akkor könnyebb megérteni ezeket a fejleményeket. De vajon miért mondják azt az amerikaiak, hogy Kína működteti ezt a csatornát? Hát az alapja a dolognak az, hogy van egy hongkongi vállalat, amelyik nagy konténerterminálokat üzemeltet. 1997 óta ez a hongkongi cég a csatorna mindkét oldalán óriási terminálokat igazgat, a vállalatnak a tulajdonosa egy gazdag hongkongi család, és ők lényegében azért meghatározzák, hogy mik a tarifák, hogy működnek, tehát van azért egy informális kapcsolat, nyilván napi szintű kapcsolat természetesen a terminál üzemeltetőivel, viszont hogy ez mekkora befolyás jelent, hát ez kérdéses, ezt nyilván az érdekeltek tudják csak igazán. Ezzel együtt biztonsági kérdésekben, meg az egyéb Panama csatornával kapcsolatos kérdésekben még az kétségtelen, hogy a panamaiak majd az Egyesült Államok kormányzatával sokat fognak tárgyalni, hogy aztán mi lesz ennek a vége, tehát a Panama csatornához való akadálytalan hozzáférése lesz az Egyesült Államok hajóinak, minden hajónak, hadihajóknak, vagy tényleg átveszi az egész csatornaüzemeltetés az Egyesült Államok, vagy semmi nem történik, és minden marad úgy, ahogy van, hát ez majd eldől. Igazából azt gondolom, hogy ennek a legkisebb az esélye, hogy minden marad úgy, ahogy van, mert azért itt nagy valószínűséggel az amerikai nyomás következtében a panamai üzemeltetők valamiféle engedményt kell, hogy tegyenek. Panama rendkívül fejlett gazdaságilag, ugyanakkor ez a gazdagság, ez erősen a csatornától függ. Tehát valóban Panamában a Panama csatorna a legfontosabb gazdasági impulzus. 2000 óta egyébként is erősödött a panamai gazdaság. A pénzügyi szolgáltatások, az idegenforgalom egyaránt komoly bevételeket jelent, és a csatorna az a legnagyobb bevétel. Hogyha elmegyünk Panamába, akkor látni fogjuk, hogy Panama város, a főváros, felhőkarcolók sokasága jellemzi, és egy csodálatos metropolisz lett, olyan központ, ami a nemzetközi bankvilágnak is a közép-amerikai centruma, nagyvállalatok székhelye, tehát nagyon-nagyon jól néz ki a panamai városkép is. Tényleg azt mondjuk, hogy ez nem egy átlagos közép-amerikai ország, hanem az életszínvonal jóval fejlettebb, ezt már úgy ránézésre az ember sejteni engedi, és kétségtelen a látványvilág az valóban nagyon erős, de az is érdekes, hogy sok a szegény is Panamában, tehát van egy nagyon komoly gazdag réteg, egy erős középréteg, és vannak nagyon szegények. Állítólag az őslakos területeken a lakosság 86%-a szegény, és a nem őslakos területeken, meg Panama városban meg gazdagok az emberek, legalábbis ezt mutatják a helyi statisztikák. De térjünk vissza egy picit a Panama csatornára, meg a Panama csatorna zsilip rendszerére. Ha turistaként eljövünk ide, akkor ez az egyik legfontosabb látványosság. A Panama csatorna zsilip rendszerét lefotózni, hát anélkül nem mehetünk haza, ha Panamába látogatunk, de a Panama csatorna feletti híd is rendkívül fontos fotótéma, az is nagyon jól néz ki. Amikor pedig látjuk, hogy egy-egy hajó hogy megy át a csatornán, akkor az azért érdekes, mert amikor például Miami-ban látjuk, hogy hogy mennek ki a kikötőből az óriási hajók, akkor látjuk, hogy ott mellette felhőkarcolók vannak, és viszonylag nagy területen, mély merüléssel, ilyen óriási lakótömbszerű hajók elhagyják a kikötőt. Hát itt ez teljesen más látvány, mert igazából nem annyira hatalmas a csatorna szélessége, éppen hogy úgy látjuk, hogy a hajó elfér rajta, de úgy elfér, hogy van, amikor már egy némely hajónak a felső szintje az már egy picit így a csatorna széléig ellóg, de hát a merülését pont úgy találták ki, hogy még azért elférnek a hajók, és amilyen kicsi az ország, annyira fontos, hogy a Panama csatornát ők igazgatják, mert hogy évente csak nem 15 ezer hajó a Panama csatornán át kell, és a világkereskedelemben, ami áruforgalom van, állítólag annak mintegy 10%-a keresztül megy a Panama csatornán. Ez nagyon komoly, ha a globális gazdaságot vesszük alapul. A hajók nagyon-nagyon komoly utat spórolnak meg azzal, hogy átkelnek a Panama csatornán. Például az ekvádori banán az a magyar piacon is jelen van. Németországba viszik az ekvádori banánt, és sokszor nálunk német importként jelenik meg, de ha megnézzük a címkéket, akkor láthatjuk, hogy rengeteg banán Ekvádorból érkezik. Én 2 hetet töltöttem itt az ekvádori kormány meghívására egy tanulmányúton, és hát nagyon-nagyon komolyan tudtuk tanulmányozni a banán ültetvényeket is, meg a banán útját is, meg voltunk óriás kikötőkbe. Nos, itt például, hogyha innen elindul egy gyümölcsszállító hajó, akkor összességében azzal, hogy átmegy a Panama csatornán, 8000 kilométerrel lerövidíti az útját. Ezzel hatalmas összegeket spórol, és óriási mennyiségű időt spórol. Folyamatosan, éjjel-nappal egymást követően mennek a hajók. Van egy csatornaüzemeltetési hatóság, és az a feladata, hogy azt figyeljék folyamatosan, hogy minden rendben legyen a Panama csatornában. Érdekes az is, hogy bármennyire is figyeltek arra, hogy azért a csatornának legyen egy megfelelő mélysége, és azért elég széles legyen, a mostanában épített óriási hajók közül már nem minden fér át. Ezt úgy hívják, hogy post-Panama hajó. Ezek olyan szélesek, hogy nem tudnak itt átmenni. Úgyhogy már több alkalommal is megfogalmazódott az, hogy szélesíteni kellene a Panama csatornát. Ma már a turizmus is fontos a Panama csatorna bevételei mellett. A Panama csatorna építésével kapcsolatban egyébként nagyon érdekes volt az, hogy nem azt csinálták, hogy egy hatalmas nagy csatornát ástak, hanem inkább elhatározták, hogy zsilippel átemelik majd a hajókat egy kicsit följebb, és 2 korábbi tavat összekötöttek, és ott építették meg a csatornát. 82 kilométer hosszú a Panama csatorna, a Csendes-óceánt és az Atlanti-óceánt köti össze. 1514-ben Még Balboa volt az, aki az első európai utazóként megpillantotta a csendes óceánt, és ő szélbontatta a hajóját, ami az Atlanti óceán partjánál horgonyzott, és egy 50 km hosszú úton az alkatrészeket a csendes óceán partjára szállította, és itt aztán összerakták. Bebizonyította azt, hogy működik az, hogy itt gyorsan át lehet menni, bár akkoriban még ugye hát nem csatorna volt, hanem útvonal. A panamai földszoros nagyon fontos lett a spanyolok életében, és ezen az útvonalon tudták az Amerika nyugati partjain zsákmányolt aranyat elvinni aztán Európába. 1529-ben már a spanyol király, aki első Károly volt ekkoriban, felvetette, hogy a panamai földszorost, ha átvágják, akkor a nyugati partról Európa felé vezető út nagyon lerövidülne, és nem feltétlenül kellene azt megcsinálni, hogy a szárazföldi úton viszik a dolgokat, hanem hajón maradhatna minden. De hát nem tudták ezt megcsinálni, mert egyszerűen nem volt annyira fejlett akkor a technológia, hogy összetudják rakni ezt a csatornaépítést. Úgyhogy továbbra is az történt, hogy elment a hajó, az egyik hajó a csendes óceánon, a mai Panama csatorna vonaláig, és nem szedték szét a hajót, mint még Balboa idején, hanem lepakolták az árut, átvitték a másik oldalra, és egy másik hajó onnan elvitte Európába. Ez is egy jó megoldás volt, de azért nem volt annyira gazdaságos, mert a sok rakodás mellett gondoskodni kellett a szárazföldi útvonalról, meg az emberekről, meg a szállítási eszközökről is. 1698-ban a skótok elkezdtek telepeket létrehozni Panamában, és ők is gondolkodtak azon, hogy a két óceánt hogyan lehetne összekötni. Ők a Japán és Kína felé vezető hajóutat szerették volna megnyitni. De aztán nem sikerült nekik, és a spanyolok később el is kergették az itteni skótokat, akik megpróbáltak letelepedni a mai Panama területén. 1850-ben megépítették a Panama vasutat. Az Atlanti parton fekvő Kolón városától, a Kolumbusz városától 85 km hosszan a Panama városig húzódott, a csendes óceán partján fekvő Panama városig ez a vasút. Nagyon nehéz volt megépíteni a vasútvonalat. Volt olyan időszak, amikor a munkások jelentős részben elkapták a maláriát, akkor abba kellett hagyni. Aztán az épülő vasútnál rengetegen meghaltak, nagyon súlyos dolgok történtek itt az építkezéskor. Egyes források szerint mintegy 12 ezeren meghaltak a panamai vasút építésekor. De végül 1855-ben megnyílt az 50-ben elkezdett építkezés következtében a vasúti impár, tehát 5 év alatt elkészült, és a világ legjobban kihasznált vasútvonala lett ekkoriban. 1876, ez az az időszak, amikor a franciák gondolták azt, hogy itt kéne építeni csatornát, mert a Suezi csatornát megcsinálták, hát ez csodálatos volt, gondolták, és képesek arra az ő mérnökeik, hogy a Panama csatornát is létrehozzák, ki is dolgoztak terveket, és meggyőzték a kolumbiai kormányt, hogy engedélyezzék a földszoros átvágását. 400 millió dollárra akkor járon becsülték a panamai építkezési költségeket, de ez hibás volt, mint később kiderült, mégpedig azért, mert a Suezi csatorna költségei alapján becsülték meg, csak hogy ott sivatagba kellett építeni, ott azért homokot könnyebb volt elhordani, mint a hatalmas hegyek kőzetanyagába belevésni valamit. Úgyhogy a domborzat miatt sokkal költségesebb lett minden. Panamában a két óceán közötti legalacsonyabb pont is 100 méter magasan volt a tengerszint felett, Egyiptomban ugyanakkor egy síkságot kellett csak átvágni. Minden esetre kidolgozták azt, hogy hát mennyi idő alatt lehet megépíteni, azt mondták, hogy 6 év, és a tengeri csatorna mélységét pedig 9 méterben határozták meg, és azt mondták, hogy 22 méteres széles, az elég ahhoz már, hogy a legtöbb hajó átmenjen. És az volt az eredeti elképzelés, hogy az óceánokat úgy kötik össze, hogy nem kell emelgetni a hajókat, hanem egész egyszerűen átmennek egyik óceánból a másikba. El is kezdődött 1880-ban a Panama csatorna építési munkálata, rengeteg ember ideérkezett, mint egy 20 ezer munkást foglalkoztattak, és folyamatosan pótolni kellett a munkaerőt, mert hogy több mint 20 ezeren meghaltak, hol sárgaláztól, hol munkahelyi balesetben, és nagyjából kiderült, hogy nem tudják megcsinálni, mert hogy az óceán szintjére nem tudják mélyíteni a csatornát. Úgyhogy kitalálták azt, hogy a csatorna két végét zsilipekkel elzárják, és akkor meg valahogy megoldják a hajók felemelését. Nagyjából 40%-ig kész volt a csatorna, vagyis már megásták a 22 méter széles két csatornapárt jelentős részben, még nem érték el a két óceánt, és csődbe ment a csatornatársaság, a többségében franciák által birtokolt csatornatársaság. Ekkor született meg a panamázás fogalma, és tisztességesnek látszó, de nyerészkedő, korrupt, törvénysértő, botrányos üzletekre mondjuk, hogy panamázik, és ez azért történt, mert hogy amikor kiderült, hogy félbe marad, vagyis hát 40%-on marad nagyjából a csatorna, holott már iszonyatos pénzt ebbe befektettek, és mégse készül el, tehát soha nem fog visszajönni az óriási mennyiségű pénz. Hát akkor a spekulánsokat mindenki elkezdte szidni, és a törvényhozókat is elővették, mert kiderült, hogy ők is benne voltak, és nagyjából kiderült, hogy hát mindenki érdekelt volt abban, hogy ezt a hatalmas mennyiségű pénzt, amit a csatorna építésre áldoztak, azért megcsapolja egy kissé, és hát mire a végeredmény lett, az nem volt elég arra, hogy megépüljön a csatorna, úgyhogy úgy folyt el a pénz, hogy nem lett kész a csatorna. De nagyjából kiderült, hogy nagyon szép és jó, de azzal együtt, hogy óriási pénz elment erre, végül is nincs csatorna, tehát ahhoz, hogy valaha is valami ebből visszajöjjön, ahhoz be kell fejezni. Úgyhogy megalapították az új Panama csatorna társaságot, hogy befejezzék a megkezdett építkezést, mert értelmetlen lett volna félbe, hogy 40%-on hagyni, úgyhogy az új céggel újraindultak a munkálatok, és elkezdték folytatni a csatornát, és ekkor újabb két zsiliprendszert iktattak be a csatorna vonalába. Ám ekkor az Egyesült Államok jelezte, hogy ők is szeretnének csatornát építeni, de nem szeretnének a franciákkal közösködni, hanem majd Nicaragua területén saját csatornát építenek. Mivel hogy az amerikaiak már ekkor is nagyon komoly gazdasági hatalommal rendelkeztek, hát a francia csatornatársaság, az új Panama csatornatársaság is csőd szélére került már a hírtől, hiszen világossá vált, hogyha tényleg megépítik az amerikaiak is, hát akkor nem biztos, hogy a francia Panama csatornán fognak majd áthaladni a hajók. És az lett a vége, hogy miután ezt bejelentette az Egyesült Államok, a franciák azt mondták, hogy hát értelmetlen akkor kettőt építeni, úgyhogy a meglévő beruházást eladták az amerikaiaknak. És ezt meg is vették az amerikaiak, úgyhogy ők már be tudták fejezni, volt annyi gazdasági hatalmuk, erejük, pénzük és professzionális működtető gárdájuk. 1913. szeptemberében a Panama csatornát üzemkészé nyilvánították, és 14-ben fel is avatták hivatalosan. Addigra egyébként a második francia társaság is mintegy 7500 embert vesztett, tehát összességében majdnem 30 000 ember vesztette életét a csatorna építkezés, akkor a munkakörülmények meg a különböző trópusi betegségek miatt, és még volt földcsúszamlás, minden más. Az amerikaiak üzemeltették, tehát mely is amerikai tulajdonban is volt ez a csatorna, mert ugye a franciák eladták az amerikaiaknak, és 1914-től egészen 1999-ig ők szedték a díjakat is, ők üzemeltették, ők vigyáztak rá, és 99-ben aztán az Egyesült Államok megállapodott Panamával, és megkapták a Panama csatorna üzemeltetését. Eddig egyébként jogi szempontból az Amerikai Egyesült Államok külbirtoka volt, és a Panama csatornát magában foglaló, az Atlanti és Csendes óceánt összekötő csatorna részt, ezt egy amerikai külbirtoknak tekintették. És abban az időszakban, amikor elkezdték már az utolsó gyarmatokat is visszaadogatni a különböző országok, hát még azért bőven van gyarmat, csak máshogy hívjuk már eufemisztikusan, de akkoriban ugye visszakerült Hongkong Kínához, a britektől, Macau Kínához, portugáloktól, és hát visszakerült a Panama csatorna Panamához is. Ez egyébként 1999-ben történt. Az eredeti zsilipek egyébként 33 méter szélesek, és 320 méter hosszúak, és 12 méter mélyek. Aztán 2016-ban már új zsilipcsatornát avattak, és az eddigeknél nagyobb hajók is el tudtak innentől kezdve már menni úgy, hogy átvágják a két óceán közötti részt a Panama csatornán, és most már ezek a hajók is átférnek, de most már azóta megint vannak nagyobb hajók, úgyhogy valószínűleg majd megint bővíteni kell a csatornát. A csatornán egyébként három hídível át, ezek közül az egyiket a centenáriumi hídat szokták leginkább fotózni mostanában. 1962-ben az Amerikák hídja, ez talán az egyik legismertebb, aztán elkészült a centenáriumi híd 2004-re, mert hogy 2014-ben avatták fel a csatornát, és 2019-ben pedig már az Atlanti híd is elkészült. Sokan azt mondják, hogy a 20. század legnagyobb mérnöki teljesítménye a Panama csatorna. Az biztos, hogy a zsilipek, gáta, kapuk bonyolult rendszere tényleg zseniálisan megalkotott és ikonikus elemek a zsilipek, mert hogy a gravitáció és a vízáramlás kombinációjával emelik és sülyeztik a hajókat ezek a zsilipek, miközben áthaladnak a csatornán. Sokan azt mondják, hogy ez a zsilip rendszer a precíziós mérnöki munka remek műve, mert hogy az emelők lényegében a mérnöki teljesítmény következtében maga a víz, és a zsilipek a hajók méretének nagyon széles skáláját képesek befogadni, a kis hajótól kezdve egészen a hatalmas konténerhajókig, bármint említettem, hogy most már vannak olyan új típusú óriás hajók, amelyek megint indokolta teszik, hogy esetleg még inkább kiszélesítsék a zsilipeket. A zsilipeken kívül a csatorna része egy olyan átjáró is a kontinentális vízválasztón, amelyhez több millió köbméternyi kőzetet kellett kitermelni. Mint említettem, 2016-ban már bővítették a Panama csatornát, és új zsiliprendszert is átadtak, és a új Panamax, így hívják nagyjából azt, hogy most már mekkora hajók mehetnek át, tehát ezek a típusú hajók is átmehetnek, de még mindig van nagyobb hajó, tehát van hova fejlődni. Az építés során kétségtelen, hogy azért a környezetvédelmi károk azért egész komolyak voltak, nem őshonos fajok is betelepedtek ide, az ökoszisztémák felborultak, és hát nagyon komoly területeken erdőirtás is volt, és ezt újabb erdőtelepítésekkel, meg mindenféle természetvédelmi kezdeményezésekkel próbálják meg enyhíteni. Érdekes az is, hogy a Panama kalap is a Panama csatorna építésének idején lett általánosságban ismert, és mindenki azt mondja, hogy hát akkor a Panamába elmegyek, mi a kötelező szuvenír, a Panama kalap. Nos, az igazi Panama kalap az ekvádori, mert hogy Ekvádorban volt fontos viselet az a fajta eredeti kalap, ami manapság a Panama kalap, és Ekvádorban viselték ezt már nagyon-nagyon régen, főleg az őslakók, de az itt élők, és amikor aztán ekvádori munkások is elmentek nagyon nagy számba dolgozni a Panama csatorna építkezésén, értelemszerűen ezt a kötelező, idézőesen kötelező viseletet vitték magukkal, mert hogy ez szellős volt, és mellette védett a naptól. Tehát minden téren nagyon jó volt Panama kalapot viselni, és mivel hogy az egész világ odafigyelt erre a hatalmas építkezésre, és látták, hogy a képeken a munkások azok ilyen kalapban vannak, ezért elkezdték ezt a típusú kalapot Panama kalapnak hívni, de a Panama kalap igazából Ekvádor kalap és ekvádori viselet. Ha elmegyünk Ekvádorba, a mai napig ezt a fajta kalapot lehet megvásárolni és hazavihetjük, tehát persze Panama kalapot Panamában is kapunk, de a Panama kalap igazából ekvádori. De hát sok minden van így, a croissant is francia, nagyon fontos péksütemény, pedig Bécsben készítették az első croissantokat, és Napóleon vitte magával annak idején, de hát ilyen az élet és a világ, ettől szép. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes hétvégét kívánok, és jó rádiózást. Viszont hallásra!